Elképesztő történetek, különleges életutak, motiváló megtörtént események, tabuk nélküli beszélgetések vendégeimmel és velem. Én Perjési Laura vagyok, és ez az Elképesztő Podcast. Miért volt fogadó anyukám ráadásul francia? Hogyan próbáltunk kommunikálni úgy, hogy nem beszéltük egymás nyelvét? Milyen oknál fogva volt rám és fogadó apukámra féltékeny? És végül hogyan alakult a kapcsolatunk és azóta beszélünk-e? Ebben az epizódban egy nagyon mély és lelkileg számomra nem könnyű témáról mesélek. Az elején talán negatív érzéseket válthat ki belületek a sztori, viszont a végére ígérem, hogy pozitív zárást hoztam. Sziasztok! A mostani epizódban arról fogok nektek mesélni, hogy milyen volt a kapcsolatom a francia fogadóanyukámmal, akivel én hát 10 hónapot töltöttem együtt, és 10 hónapig nem kifejezetten szeretett hozzám szólni, de ne is ugorjunk ennyire előre, inkább kezdjük ott, hogy ki is ez a fogadóanyuka, mert nagyon sokszor összetévesztik a nevelőszülők, hogy nekem miért volt fogadóanyukám, meg ráadásul francia is. Szóval a sztori elején erről mondanék pár szót. Tehát én 16 éves voltam, amikor kimentem Franciaországba, mint cserediák. Nem tudom, hogy hallottatok-e már erről a lehetőségről, de gimnazista korban ki lehet menni cserediáknak. Én az EFS, ezt úgy írjuk, hogy AFS, programon keresztül voltam kint 2015-2016-ban, összesen 10 hónapot, tehát szeptembertől júniusig voltam kint, igen, ha jól számolom. Nekem azért volt fogadóanyukám, mert volt egy fogadó családom, ahol volt egy fogadóanyukám, egy fogadóapukám, 2 fogadótestvérem, illetve én, aki volt a fogadott diák, vagy fogadott gyerek. Tehát, hogyha nagyon röviden szeretném meghatározni a fogadó anyuka vagy fogadó család fogalmát, akkor azt mondanám, hogy egy olyan család, aki egy éven vagy 10 hónapon keresztül nekem szállást adott és segített a kinti életben. Még zárójelben annyit megjegyeznék, hogy a 2 fogadó testvérem, ők hát nem igazán voltak szintén közeli kapcsolatban velem, mivel az egyik fogadó testvérem Brazíliában volt cserediák, a másik pedig Lyonban dolgozott, illetve Lyonban élt. Én ugye Lyon mellett egy kicsi faluban éltem, úgyhogy hát őt se láttam sokat, tehát ha úgy nézzük, akkor én egyke voltam, tehát voltak a fogadószüleim és én. Meg a macskám, Junior, akit egyébként, hogyha Instagramon akkor követtetek engem, akkor rengetegszer láthattátok, mert imádom azt a macskát. Tehát az egész sztori az 2015. szeptemberében kezdődött, amikor is megérkeztem Franciaországba, azon belül is Bourg-en-Bresse-be, ahol volt egy ilyen EFS-es program, amin keretén belül a többi diákot is megismerhettem, és ott találkoztam először a családommal, akiket egyébként nem én választottam, hanem ők választottak engem. Ez a sztori szempontjából eléggé jelentős. De én igazából nem nagyon ismertem őket, előtte csak egy fotót láttam róluk, illetve e-mailen kommunikáltunk, de nem beszéltem velük szóban egy szót sem, igazából nagyjából semmit nem tudtam róluk, csak azt, hogy náluk fogok élni 10 hónapig. Egyébként nagyon-nagyon aranyos volt a család, tényleg fogadóanyukám is nagyon próbált kedves lenni, nyitott lenni felém, és ott volt fogadó testvérem, csak az egyik, aki Lyonban élt, illetve fogadóapukám, de már ott éreztem, hogy lehet, hogy lesznek problémák, mivel fogadóanyukám egyáltalán nem beszélt angolul, hanem csak franciául, én pedig, amikor kimentem, akkor egyáltalán nem beszéltem franciául, csak angolul, illetve beszéltem annyit franciául, hogy bonjour, körülbelül ennyi, mert az előző tanévben én majdnem megbuktam franciából, és ezért próbáltunk kézzel-lábbal mutogatni, és így megérteni egymást a későbbiekben is, de hát aki élt már külföldön, és próbált olyan nyelven beszélni, amilyen nyelven nem beszél, akkor értheti a problémámat, hogy ez valami rettenetesen nehéz úgy kommunikálni, hogy te beszélsz egy nyelvet, ő nem beszél egy nyelvet, és igazából ti sem beszéltek egy nyelvet, és akkor teljes káosz. Tényleg minden erőmet belefektettem abba, hogy tudjunk kommunikálni, de viszont sajnos fogadó anyukám nem volt ennyire kitartó. Én elkezdtem nagyon-nagyon jól megtanulni franciául, és igazából 3 hónap után már mondhatni folyékonyan beszéltem, és értettem a nyelvet, főleg, hogy a magyarnak és a franciának semmi köze nincsen egymáshoz, semmilyen se tudtam hasonlítani, viszonyítani, de az, hogy 0-24-ben francia nyelvi területen voltam, és így beszéltek hozzám, ez egyszerűen elképesztő segítség volt a nyelvtanulásban. Fogadóanyukám teljesen feladta a kommunikációt közöttünk. Mai napig nem értem, hogy miért, mert például volt egy olyan esemény, hogy megkérdezte nagyon maximum 3-szor, hogy van-e kedvem vele elmenni edzeni. Azt kell tudni egyébként, hogy a fogadó családom nagyon sportos volt, volt egy mini kis edzőtermük is a kertben, tehát hogy így tényleg nagyon-nagyon szerettek futni, egészségesen lenni, sportolni, amiért nagyon hálás voltam. Be kell, hogy valljam, hogy az első pár héten én annyira kimerültem attól, hogy folyamatosan francia nyelv ment a fejembe, és folyamatosan tényleg 0-24-ben próbálta az agyam feldolgozni az információkat, hogy én annyira kimerültem, hogy nem tudtam még az edzésre sem gondolni, én csak pihenni szerettem volna. Amikor már harmadjára is azt mondtam, hogy bocsánat, nagyon fáradt vagyok, de ígérem, hogy jövő héttől belekezdhetünk, akkor utána többet nem kérdezte meg. Teljesen besértődött, és azt mondta, hogy én nem akarok vele lenni, és mindent ellene teszek. Az a probléma egyébként, hogy teljesen félreismert engem. Én egyáltalán nem úgy álltam ennek az egésznek neki, hogy én nem akarom őt megismerni, pedig ő azt hitte, de gondoljatok bele, hogy amikor bekerülsz egy új országba, új emberek közé, senkit nem ismersz, és mindenkinek próbálod a legjobb énedet mutatni, és próbálsz mindent megérteni, próbálod megérteni a kultúrát, az iskolai rendszert, a családnak a működését, és akkor ott van egy fogadóanyuka, akinek pont az lenne a célja, vagy az lenne a feladata, hogy ezen az úton segítsen téged, és megértő legyen, és tényleg odaadóan segítsen. Na most ehhez képest én már az első hónapban azt kaptam meg, hogy én mennyire csúnyán viselkedek fogadóanyukámmal. És ez 16 évesen, vagyis hát ilyenkor még 15 éves voltam, ugye szeptember végén lettem 16 éves, de mondjuk az, hogy 16 évesen azért ezt nagyon nehéz volt kezelni, és nem is tudtam, hogy kezeljem. Tehát igazából a lényeg az, hogy ő folyamatosan azt hitte, hogy én csak a szobámban akarok lenni, hogy én őt kiközösítem, én ővele nem akarok lenni, és mindig csak fogadóapukámmal leszek. Igen, mert hogy azt kihagytam a sztori elején, de fogadóapukám beszélt angolul. És azért tehát azért eléggé egyértelmű, hogy azzal fogok legtöbbet kommunikálni, akivel tudok kommunikálni, és persze, hogy fogadó apukámmal angolul beszéltem, mert úgy tudott nekem segíteni, hogy angolul elmondta mondjuk azt, hogy asztal, és akkor mondta, hogy table, tehát, hogy angolul, és akkor mondta, hogy table, mint franciául. Sokkal könnyebb volt úgy megtanulni, hogy egy nyelvhez tudtam kötni, és nem kézzel-lábbal mutogatva próbáltál elmagyarázni nekem, hogy ez mit jelent, meg mi, micsoda. Erre persze hát rettentően féltékeny volt, ezt akkor, tehát ezt most már így később tudtam felfogni és realizálni, hogy igen, ő, mármint a fogadó anyukám, rettenetesen féltékeny volt ránk, amit őszintén nem értek, mert mire volt féltékeny? Tehát, hogy nem is próbálkozott a kommunikációval közöttünk. Sokszor próbáltam arra gondolni, hogy esetleg mind férfi-nő kapcsolatra volt féltékeny, de könyörgöm, fogadóapukám 40 év körüli volt, nem tudom akkor pontosan hány éves volt, én pedig 16 éves voltam. Tehát, hogy mi van? ez a mai napig szerintem egy butasság, hogyha valaki azt gondolja, hogy ez olyan féltékenység volt, de néha voltak olyan szituációk, amikor én is ezt gondoltam. De mindegy, ne is erre térjünk ki, mert ez egy furcsa kérdés, igen. Fogadó anyukám elkezdett egy ilyen elég érdekes lelki állapotba átmenni, mondhatni teljesen megőrült, mivel feszengett, dühöngött, csapongott, de tényleg azt képzeljétek el, hogy én fenn volt, emeletes házban laktunk, és én fenn voltam az emeleten, és lent azt hallgattam, hogy csapkod, de hogy a mondjuk nem tudom, mosogatott, és mindent úgy pakolta, hogy csapkodott. Tehát ez a próbálta felkelteni a figyelmet, próbálta mutatni, hallatni, hogy ő itt van, figyeljünk rá. Próbáltam hozzászólni, de két szóval lerázott. Kérdeztem tőle valamit, hogy akár nem tudom, a házban hol van valami, és akkor Max megmutatta, aztán ennyi, de mindig próbálkoztam, próbáltam segítséget kérni, sulival kapcsolatban, a franciával kapcsolatban, mindig próbáltam vele kommunikálni, fogadó apukám is mindig mondta, hogy próbálj meg, de mondom, olyan nehéz, amikor egy kapcsolatban csak az egyik ember próbálkozik. Tehát egy kapcsolatban két ember van. És én úgy gondolom, hogy annak a két embernek egyenlően kell a kommunikációt elkezdeni, vagy kezdeményezni. Tehát, hogyha csak az egyik próbál kommunikálni, a másik meg, tehát igazából egy falba ütközöl, akkor nagyon nehéz. Tehát ez az olyan, mint a saját magaddal beszélgetnél. Gondolom, nem vagyok vele egyedül, tehát biztos, hogy volt már a hallgató között is olyan, aki hasonlóan bármilyen kapcsolatot, most itt baráti párkapcsolat, szülői kapcsolat, bármiről beszélhetek, vagy akár főnöki, amikor te próbálsz valamit mondani, tényleg minden erődet beleteszed, és egyszerűen visszapattan, mert a másikhoz nem is, nem az, hogy nem jut el, de nem is akarja, hogy eljusson, és ez nagyon nehéz, nagyon kimerítő. És igen, még egyszer hangsúlyozom, 16 éves voltam. Egy teljesen idegen országban, idegen emberekkel. Nem volt könnyű. Igen, nem volt könnyű. Ezen kívül egyébként sosem mosolygott. Viszont akkor igen, amikor nagy társaságba mentünk. Tehát, hogyha nagy társaságban voltunk, akár nagy családi találkozás, akár baráti találkozások, akár csak egy boltban összefutottunk valakivel, akkor mindig ott volt az a mosoly az arcán, az az igazi műmosoly, hogy minden rendben van, csak egyébként esik szét a családom, meg itt van egy fogadott gyerek, akivel nem tudok mit kezdeni, de minden nagyon szuper. És én ettől rosszul voltam, hogy kifele mindig mutatja a tökéletest, és közben belül meg úgymond rohad a kapcsolatunk, és ez tényleg nehéz volt végignézni. Ott azokban a hónapokban én úgy gondoltam, hogy ez az unszimpátia az ő részéről onnan eredhet, hogy én nagyon-nagyon hasonlítottam a lányára külsőre. És ő szerintem, főleg ő, de nem tudom, hogy a fogadóapukám is, mert ő állította, hogy nem, de hát ugye a fogadóanyukámmal nem tudtam erről beszélni, hogy szerintem ők helyettesíteni akarták a lányukat velem, és nem is olvasták el azt, hogy egyébként én milyen motivációs levelet írtam, meg hogy én milyen vagyok, ki vagyok, hogy vagyok, hanem egyszerűen csak az, hogy külsőre egy picit hasonlítok, és akkor jó, ez a lány már jó lesz. És igen, tehát szerintem ő nem tudta feldolgozni azt, hogy én nem a lánya vagyok. Sőt, én nem olyan vagyok, mint a lánya. Én egy teljesen más ember vagyok, más kultúrából jöttem, és nekem sokkal több idő kell ahhoz, hogy megnyíljak új embereknek. Én szerintem, és akkor is ezt gondoltam, és most is ezt gondolom, szerintem ez volt a legnagyobb probléma közöttünk. Most már februárt írunk, tehát túl vagyunk a karácsonyon, hát mindegyik nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt, főleg úgy, hogy egyébként a szüleim nélkül töltöttem, mert ugye a cserediákság az nem olyan, mint az Erasmus, tehát itt azt kell tudni, hogy én 10 hónapig nem jöhettem haza Magyarországra, és szüleim sem jöhettek ki. Tehát ez azt jelentette, hogy ebben az időszakban én csak ezzel a családdal voltam. Lelkileg eléggé nehéz volt, mert ha úgy nézzük, akkor félig meddig ilyen konkrétan lelki terrorban tartott engem fogadóanyukám, kicsit ilyen passzív-agresszív is volt, és azért ez például karácsonykor nagyon-nagyon nehéz volt, de közben nagyon jó volt az egész, tehát ne értsétek félre, az egész cserediákság tényleg az egyik a legnagyobb élmény volt az életemben. Most kifejezetten ugye, mivel fogadóanyukámról beszélek, ezért tűnhet egy kicsit negatív hangvételűnek, de ki fogok majd térni a végén, tehát pozitív lesz a vége, nyugi mindenki, de szerintem nagyon-nagyon tanulságos az egész sztori. Aztán szépen lassan múltak a hónapok, rengeteg történés volt, közös események, fogadóapukámmal iszonyatosan jó kapcsolatot építettem ki, voltam fogadótestvéremnél is Lyonban, vele is nagyon-nagyon jókat tudtunk beszélgetni, itt már tényleg a francia tudásom az toppon volt, tehát itt már a májusi B1-es nyelvvizsgára készültem, ami nem mellesleg meglett, úgyhogy nagyon büszke voltam magamra, hogy 9 hónap alatt, vagy 8-9 hónap alatt sikerült egy ilyen francia tudást felszednem magamra, tényleg elképesztő. Tavasszal, februártól kezdve tavaszig tényleg folyamatosan próbáltam neki segíteni, főzni, takarítani, kerestem a társaságát. Fogadó apukámmal nagyon sokat beszéltünk erről, és mindig mondta, hogy Laura, próbálj meg, Még. De mondom, mit próbáljak még? Tehát itt vagyok szeptember óta, és egyre rosszabb a kapcsolatunk. De nem adtam fel, mert nem akartam föladni, de folyamatosan átnézett rajtam. Tehát ismételtem, falba ütköztem. Itt már mondtam fogadó apukámnak, hogy lehetetlen. Tehát ez egy mission impossible, tehát ezt nem tudom teljesíteni, ezt a kérést. Itt már csak egyetlen egy ember tudna a mi kapcsolatunkon segíteni, az pedig fogadó anyukám. De hát ő meg ugye nem tette és nem változtatott a helyzeten. Tehát ezután, ilyen április környékén fogadó apukám mondta, hogy ha ez így megy tovább, akkor bizony családot kell cserélnem, mert ugye ebben az egész csereprogramban van egy olyan lehetőség, hogyha vagy a család nem szeret téged, vagy nem tudtok kibékülni egymással, vagy te rosszul érzed a családban magadat, hogy valami történik bármi, akkor én az önkéntesekhez, az EFS önkéntesekhez tudok fordulni azzal a kéréssel, hogy szeretnék családot cserélni. Igen ám, de én úgy mentem ki, hogy én nem akarok cserélni. Én nem akarok családot cserélni, mert akkor én azt éreztem, hogy gyenge vagyok, és csak nagyon-nagyon-nagyon utolsó pillanatban cserélek családot, hogyha már tényleg annyira katasztrofális a helyzet, hogy mondjuk minden nap sírva alszom el, vagy sírva kelek, vagy bármi, de ilyen meg nem történt. És a másik nehéz része az volt, hogy én mindenkivel jobban voltam. Tehát én jobban voltam a család összes tagjával, fogadó apukámnak a testvérével, neki a gyerekeivel, a fogadó nagymamámmal, nagypapámmal, unokatestvérekkel, voltak barátaim az iskolában, imádtam a cukrászt, mert cukrász tanfolyamon is voltam, fogadó apukámnak a barátaival is jobban voltam, tehát én mindenkit nagyon szerettem, és úgy éreztem, hogy engem is szeretnek. És volt is olyan, amikor beszélgettem többiekkel, akár unokatestvérek, vagy közel ismerősökkel, ottaniakkal, és kérdezték tőlem, hogy de mi a probléma közöttünk, mert mit fogadó anyukámmal is közöttem. És én mindig mondtam, hogy nem tudom. Tehát egyszerűen nem tudom, mert én mindent megteszek, és nem hiszem, hogy velem lenne a legnagyobb baj, mert én se vagyok tökéletes, de azért az sokat elárul, hogy én jobban vagyok mindenkivel, kivéve vele. Tehát akkor valószínűleg inkább nála vannak a problémák. Aztán eljött az a pillanat, amikor én az egyik önkéntesnek, akivel így elég jó kapcsolatba lettem, hát én bevallottam, hogy az otthoni állapotok nem teljesen olyanok, mint amilyenkre én úgy vágynék, és hát elmeséltem neki ezeket, hogy hogyan viselkedik velem, milyen az otthoni légkör, hogy közben meg fogadó apukámat imádom, és közben meg nagyon élvezem, de mindig ott van a kis ördög a vállamon, aki azt mondja, hogy ne maradjál itt, mert fogadó anyukáddal úgysem lesz jó a kapcsolatod, de az angyal a másik vállamon meg azt mondja, hogy jó, de közben meg mindenkit úgy szeretsz, és olyan jó itt lenni, és maradjál, és segítséget szerettem volna kérni, hogy ilyenkor mi a teendő. Na most ennek az volt a következménye, hogy ez az önkéntes eljött hozzánk családlátogatásra. Na, hát képzelhetitek, hogy milyen volt. Igen, hát nem túl felemelő. Tisztán emlékszem, hogy leültünk az étkező asztalhoz, és hárman ültünk vele szemben. Ott volt fogadó anyukám, fogadó apukám és én. Fogadó anyukám megállás nélkül tagadta, hogy ő úgy viselkedne velem, ahogy én azt beállítom, meg én azt, ahogy mondom, meg fogadó apukám is, meg mindenki ellene van, és hogy ő nem is ilyen, és nem tudom, és láttam az önkéntes arcán, hogy látja, hogy mi a probléma, mert annyira durván tagadta, hogy ő nem csinál ilyet, hogy egyértelmű volt, hogy de. Ennek az egész családlátogatásnak végül nem lett semmilyen következménye, mármint nem teljesen, de mindjárt erre kitérek, de nem cseréltem végül családot, és már úgy voltam vele, hogy tényleg már csak nem tudom ez pontosan mikor volt, de ilyen május környékén, április-május környékén, mert úgy voltam vele, hogy ezt a pár hónapot most már kibírom itt, és nem szeretnék egy teljesen új családba bekerülni, mert nem akarom ezt újra kezdeni. Fogadó apukámmal rengeteget beszéltünk arról, hogy hogyan tudnék fogadó anyukámmal úgy beszélgetni, hogy megkérdezzem tőle azt, hogy igazából mi a baja velem, mert hogy már úgy voltam vele, hogy eddig nem mertem megkérdezni, de most már eljött az a pillanat, hogy muszáj lesz. És körülbelül egy hónappal a hazaút előtt iskolából vitt engem haza, és beszálltam a kocsiba, megkérdeztem tőle, hogy amúgy így mégis mi a baja velem, mert mert ott már annyira nem érdekelt ez a folyamatos csönd közöttünk, de azt hozzáteszem amúgy, hogy ő nem köszönt. Tehát amikor beszálltam a kocsiba, mondtam, hogy szia, ő pedig nem köszönt, hanem elindította az autót, én meg ugye erre rákérdeztem, hogy mi a bajod velem, most már elmondanád végre? Mert úgy voltam vele, hogy ott a kocsiban nincsen menekülés, mert ő imádott elmenekülni ezek elől, a konfliktusok elől. Soha nem tudtuk megvitatni, megbeszélni, hogy mi a probléma, hanem mindig menekült, és mindig kibújt a problémák alól. És úgy voltam vele, hogy na most, ebben a 10 percben, amíg hazaérünk, semmi esélye nincs arról, hogy kiugorjon a kocsiból, vagy kitegyen engem, mondjuk az durva lett volna, aki tesz, de ilyet azért nem csinált. De képzeljétek el, amikor ezt megkérdeztem tőle, egy óriásit sóhajtott, össze-vissza beszélt, és a 10 perces út alatt odáig jutottunk, hogy mielőtt kiszálltunk, azt üvöltötte, hogy tönkretettem a családját, és az utolsó 2 hétre, még egyszer elmondom, az utolsó 2 hétre annál az önkéntesnél leszek, aki meglátogatta a családunkat, és most figyeljetek, azt mondta, hogy soha többet nem akar látni ebben a házban. Tehát 10 perc alatt sikerült eljutnunk odáig, hogy 10 hónapnyi, vagy nem tudom, 9 hónapnyi sérelmet így konkrétan rám zúdított, és azt mondta, hogy soha többet nem akar látni ebben a házban. Tehát nem ő nem akar látni, ebben a házban nem akar látni. Nem volt könnyű, utána bőgve rohantam fel a szobámba, és próbáltam feldolgozni, hogy most igazándiból mi fog történni. És így lett, tehát az utolsó 2 hetemet azt ennél az önkéntesnél töltöttem, és az utolsó emlékem a fogadó anyukámmal, az az, hogy mielőtt elmentem az önkénteshez, mármint átköltöztem az önkénteshez az utolsó 2 hétre, elköszöntem mindenkitől, körbejártam. Ugye egy kis faluban laktunk, tehát hogy ott a nagyszülők, a testvérek, unokatestvérek mind nagyon közel pár utcára laktak, úgyhogy mindenkihez szépen átmentem, pusziszkodtunk, elköszöntünk, a legjobbakat kívántuk egymásnak, és amikor ott tartottunk, hogy na, akkor minden össze van készítve, elköszöntem fogadótestvéremtől is, mert hazajött arra, hogy elköszönjön. Fogadóapukám vitt át egyébként az önkénteshez, úgyhogy tőle még ott nem köszöntem el. Na, és akkor jött fogadóanyukám, és képzeljétek el, ez a mai napig nagyon vicces, így emlékszem rá, mert ez volt az utolsó pillanat, amikor láttam, azóta nem láttam őt. Képzeljétek el, hogy amikor elkezdtem készülődni, hogy akkor felvetem a cipőmet, nem tudom, hogy akkor elköszönök, bement az ő saját kis fürdőszobájukba, és elkezdte pucolni a zuhanyt. Igen, a zuhanyt elkezdte pucolni, miközben én bőgve, tényleg borzasztó szomorú voltam, hogy nekem el kell menni, és már mindjárt vége. Úgyhogy igen, nekem be kellett mennem a zuhanyzóhoz, hogy elköszönjek tőle, és amikor megkértem, hogy amúgy így felállnál a zuhanytálcától, mert hogy így akkor adnék azért 2 puszit, felállt nagy nehezen, odajött, adott 2 puszit, és akkor mondtam neki, hogy hát nagyon sajnálom, hogy így alakult a mi kapcsolatunk, de a legjobbakat kívánom neki, és majd egyszer remélem, hogy meg fogjuk tudni beszélni, ami köztünk történt, vagy igazából nem történt. És akkor erre mondta, hogy jó, szia, visszafordult, és tovább pucolta a zuhanyt. Ez maga a sztori vége, tehát utána átmentem az önkénteshez, és soha többet nem hallottam felőle. 2022-t írunk, és 2016-ban jöttem el onnan, tehát 6 éve nem tudok róla semmit. Pontosabban ez nem igaz, de majd mindjárt mondom. Lényeg, hogy 6 éve nem beszéltem vele egy szót sem, és gondolkoztam, hogy megkeressem, de nem tudnék neki mit mondani, mert valószínűleg ugyanolyan, mint amilyen volt. Gondolom, kíváncsiak vagytok arra is, hogy mi történt azóta. Itt azért nem teljesen lett vége a történetnek. Az az érdekes, hogy fogadó szüleim nagyon-nagyon rossz kapcsolatban maradtak utána is, és mint kiderült egyébként, én valószínűleg csak az utolsó csepp voltam a pohárban, mert hogy már az előtt, hogy engem fogadtak, azelőtt sem volt fényes a kapcsolatuk. Ha úgy nézzük, akkor fogadó anyukámnak volt egy tökéletes oka arra, hogy miért mondja azt, hogy fogadó apukám egy rossz ember, és tudjátok, valakit lehetett utálni, és hát az sajnos én voltam. Nagyon-nagyon nehéz procedúra volt, és szerintem, hát nem tudom, egy 3 évig tartott, vagy 4 évig, hát olyan 3-4 évig tartott, hogy elváljanak. Tehát ők nagyjából egy év után, miután én hazajöttem, elköltöztek el egymástól, mert fogadóanyukám költözött ki, és utána nagy nehezen sikerült elválniuk. És azt képzeljétek el, hogy fogadóanyukám azt terjeszti a mai napig, hogy miattam váltak el, miattam, egy 16 éves gyerektől. Mármint most már 23 vagyok, de hogy akkor 16 éves gyerek miatt váltak el. Na, azért gondolom, ezt is sem hiszitek el, tehát az egész sztoriból az vehető le, hogyha ez a 10 hónap okozta azt, hogy ők elváljanak, akkor soha nem szerették egymást. Szerintem ez csak egy tökéletes indok volt arra, egy ok, amit fel lehetett hozni. Ami vicces, vagy szomorú, vagy nem tudom, igazából kínos, hogy tényleg el voltam tiltva a háztól, tehát addig, amíg ő otthon lakott, meg addig, amíg nem tudtak elválni papíron, de már nem lakott otthon, addig én nem mehettem hozzájuk, mert konkrétan attól rettegett fogadóapukám, hogy fogadóanyukám meglát engem, és én tényleg el voltam tiltva a háztól, ami szerintem szánalmasan vicces, de mindegy, nem is tudom, hogy hogy hogyan fejezzem ki magamat. Én elfogadtam. Úgy voltam vele, jó, megvárom azt az időszakot, amikor eljutunk odáig, hogy ez a tiltás feloldódik, vagy hogy mondjam. Ja, ezt kimondani is amúgy tök kellemetlen. Utána egyébként, amikor én már eljöttem onnan, akkor fogadóapukámmal mi tartottuk ugyanúgy a kapcsolatot, beszélgettünk, követtük egymást Instagramon, videócseteltünk, nagyon-nagyon sokszor beszéltünk, és utána még talán két szülinapomig, meg két karácsonyig ő küldött nekem ajándékokat. Tényleg volt olyan, hogy egy akkora doboznyi ajándékot kaptam, hogy így leesett az állam. Elszomorító, de tényleg ez volt, hogy a csomagba nagyon sokszor bele volt rejtve egy üzenet, ami azt taglalta, hogy kérlek szépen ne hozd meg ezt a közösségi médiában, hogy te ilyen csomagot kapsz tőlem, nehogy fogadóanyukám meglássa. Tehát már egy kicsit átmentünk ilyen paranoiába, fogadóapukám nagyon, ő szerintem rettegett ettől a nőtől, én azért ennyire nem, de egy visszagondolva amúgy egy picit vicces. Viszont elérkeztünk a sztori, mármint az egész mindenségnek a végére, és nagyon örülök, hogyha meghallgattátok eddig, mert innen fogjátok érzékelni azt, hogy nekem ez mekkora boldogság volt, az, hogy 6 év után, 2022, tehát idén nyáron kimehettem a fogadó családomhoz, végre valahára, 6 év után újra láttam az én kis cicámat, Juniort, akit ugye említettem az elején is. Zárójelben, aki Instagramon követ, annak lehet egy kicsit elege volt belőle, mert annyi cicás sztorit osztottam meg, hogy igazából csak arról szólt, de mindegy. Újra láthattam fogadóapukámat, fogadótestvéreimet, unokatesókat, nagymamát, nagypapát, annyira jó volt. És hát azt ki is hagytam az egészből, hogy láthattam az ottani francia tanáromat, illetve az egyik srácot, aki ugyanabban a francia csoportban volt, és hát az valami elképesztő élmény volt őket újra látni 6 év után. Nagyon nosztalgikus volt minden, tehát az, hogy láttam a házat, a szobát, teljesen át lett alakítva amúgy a konyha. Annyira jó volt, mert egyáltalán nem úgy mentem oda-vissza, hogy fogadóanyukámra gondoltam, hanem úgy mentem oda-vissza, hogy én itt egy olyan 10 hónapot töltöttem el, amit sose fog tudni senki elvenni tőlem, és nagyon-nagyon hálás vagyok szüleimnek, rendes szüleim, az igazi szüleimnek, hogy kimehettem, és megtapasztalhattam egy ilyen évet, mert bármennyire is fogadóanyukámmal nagyon rossz volt a viszonyunk, a végére kiderült, hogy azért az, hogy ez a folyamatos kommunikáció fenntartása, amit én próbáltam csinálni, illetve az, hogy nem adtam fel, ez egy olyan kitartásra val, hogy igazából én nagyon-nagyon büszke vagyok magamra, hogy képes voltam erre, és hogy képes vagyok arra, hogy hogy úgy gondoljak vissza erre a 10 hónapra, hogy ez egy csodálatos élmény volt. Nagyon-nagyon sajnálom, hogy fogadó anyukámmal nem jött össze ez a jó kapcsolat, de úgy vagyok vele, hogy mellette viszont az igazi anyukámmal nagyon-nagyon megjavult a kapcsolatunk, és én úgy gondolom, hogy minden okkal történik, és az élet valószínűleg azt szerette volna, hogy megtapasztaljam azt, hogy milyen az, amikor átnéznek rajtad, amikor nem szólnak hozzád hónapokig, amikor mindenre féltékenykednek, amikor igazából semmi nem jó, amit csinálsz. Ezt valószínűleg nekem meg kellett tapasztalni ahhoz, hogy az itthoni családomat igazán tudjam értékelni. Sajnos ugye nagyon sokszor szokták azt mondani, hogy amíg a rosszat nem tapasztalod meg, addig nem tudod értékelni a jót. Ez bármennyire is egy elkeserítő tény, de ez tényleg így van, és én már nagyon-nagyon sokszor megéltem ezt az életem során. Azt nem mondom, hogy éljetek meg hasonlót, és 10 hónapig legyetek egy ilyen helyzetben, de azért gondolkodjatok el azon, hogy ha én képes voltam 10 hónapig egy ilyen nőt elviselni, és tényleg az utolsó pillanatokig küzdöttem, és nem adtam fel, akkor ti is bármire képesek vagytok, viszont egy valamit szeretnék még ezzel az adással, vagy ezzel a történettel nektek üzenni, az pedig az, hogyha nem érzitek jól magatokat egy kapcsolatban, ez legyen bármilyen kapcsolat, akkor először gondoljátok végig, hogy ki vagy kik a hibások, magatokba is nézzetek, tehát ne csak mindig másokban keressétek a hibát, mert nagyon sokszor nem biztos, hogy ők a hibásak, hanem ti nem tudjátok kezelni a szituációt. Nézzétek meg mind a két félnek a nézőpontját, és próbáljátok meg megoldani. Ha a másik fél nem akarja, vagy úgy érzitek, hogy egyedül kevesek vagytok, akkor pedig keressetek fel szakembert, ne féljetek pszichológushoz menni, vagy terapeutához, vagy coachhoz, bármilyen szakemberhez, hiszen nagyon sokszor ők tudják megadni az első löketet ahhoz, hogy egy kapcsolatot esetleg felbontsatok, vagy megjavítsatok. Nagyon szépen köszönöm, hogyha végighallgattátok ezt az adást is. Én nagyon-nagyon várom a visszajelzéseiteket, bármilyen kérdésetek van, vagy észrevételetek, azt nyugodtan írjátok meg az elképesztőpodcast@gmail.com címen, vagy pedig Instagramon a plaura_official profilomon. Kövessetek be minden platformon, hogy ne maradjatok le a legújabb epizódról. Én Perjési Laura voltam, és ez az Elképesztő Podcast. Sziasztok!